Igenis, szeretnék felolvasni Isten szavából egy ige szakaszt a Zsoltárokból, az imádkozás előtt, mielőtt imádkoznánk. Itt azt mondja a 116. Zsoltár, én szeretem az Urat, mert meghallgatta esdeklő könyörgésemet. Amikor elolvastam ezt a verset, egy kicsit megálltam. És meg kellett kérdeznem magamtól, szereted-e te is az Urat teljes szívedből? Szereted-e az Urat? Itt van ez a zsoltáros, Isten nekem ez embere, azt mondja, én szeretem az Urat. Én szeretem az Urat. És talán mindannyiunknak fel kell tennünk magunknak a kérdést. Néha olyan könnyen és figyelembevétel nélkül olvassunk, én szeretem az Urat. De testvérek és testvérnők, ez nem csak úgy egyszerűen lett kimondva, hanem a Szent Szellem hatására történt. Istenem ez emberének a szívében. Ha nem így lett volna, akkor nem lenne leírva itt a Szentírásban. Ez a Szent Szellem munkája volt, valami valóságos dolog volt, ami itt kifejeződésre lett juttatva, valami igazságos, valami határozott dolog volt. Én szeretem az Urat. Hogy miért? Mert meghallgatta esdeklő könyörgésemet. Ezt juttatta kifejezésre itt Istenem ez embere. Valami csak kellett ott legyen az életében, mert az életben nem véletlen, hogyha valakit hívsz, segítségül hívsz, ha megszólít, hogy megszólíts valakit, hanem valami konkrét dolognak kell lennie. De itt, ha tovább olvasunk, talán észrevesszük, hogy volt valami eme férfi életében. És ezért a hívás, és ezért szerette az Urat. Itt folytatja, és azt mondja, a halál hálói körülvettek engem, és az alvilág félelmei megragadtak, elárasztottak, nyomorúságba és bánatba estem. Nos, ez volt a helyzet, és már is látjuk, hogy ez az ember mibe jutott, mivel találkozott. A halál hálójába összefonódott körülöttem, mondja, és az alvilág félelmei elárasztottak, nyomorúságba és bánatba estem. Nem tudom, de azt hiszem, talán senki sem tudja elképzelni, hogy ilyesmibe belekeveredjen, mint csak az, akinek tényleg át kell mennie rajtuk. Az ember csak akkor tud együtt érezni azzal, aki ilyen dolgokon ment keresztül, vagy megy keresztül, aki talán egyszer már átélte a halálos gyötrelmeket, és akkor felemeli az ő hangját, és felemeli az ő tekintetét és gondolatait arra az egyre, az élő Istenhez. És tudjátok, azt hiszem, hogy nem volt hiába való, hanem választ talált. A továbbiakban ezt olvassuk. Akkor segítségül hívtam az Úr nevét, ó Uram, mentsd meg a lelkemet, vagy életemet. Kegyelmes és igaz az Úr. És a mi Istenünk telve van könyörületességgel. Az Úr támogatja azt, aki rendületlenül bízik benne. Én legyengültem, de ő megsegített engem. Térj vissza, én lelkem, a te nyugalmadhoz, mert jót tett veled az Úr. Igenis, te megszabadítottad életemet a haláltól, szemeimet a sírástól, lábamat a botlástól, vagy megcsúszástól, még járni fogok az Úr előtt, az élet földjén. Megőriztem a hitemet, bár azt mondtam, hogy meg vagyok törve. Csüggedésemben azt mondtam, az emberek mind hazugok. Mivel fizessem meg az Úrnak mindazt a jót, amit velem tett? Felmagasztalom az üdvösség poharát, és segítségül hívom az Úr nevét. Megfizetem fogadalmaimat az Úrnak, vagy beteljesítem az ő egész népe szeme láttára. Becses az Úr előtt az ő kegyesseinek halála. Ó, Uram! De hiszen a te szolgád vagyok én, a te szolgád vagyok, a te szolgáló leányod fia, te oldoztad fel kötelékeimet. Hála áldozatot akarok felajánlni te neked, és segítségül hívom az Úr nevét. Megfizetem fogadalmaimat az Úrnak az ő egész népe szeme láttára. Az Úr házának előkertjében, vagy udvarában, a te központodban, Jeruzsálem. Halleluja! Mennyire becsesek ezek a szavak. Egy olyan embert látunk itt, aki teljesen az Úrba vetette a bizodalmát, minden nyomorúságában, minden szorongattatásában, a halálos gyötrelemben, a félelmekben, igen, mindenben, ami érte őt. Egyedül és kizárólag az Úrban vetette az ő bizodalmát, és felkiálthatott és kijelenthette, az Úr megszabadított engem mindenből. Hát nem csodálatos dolog ez, testvérek és testvérnők, ugyanez érvényes mireánk is. Ugyanezt elmondhatjuk mi is magunkról, hogy velünk van minden élethelyzetünkben. Ő velünk van életünk minden napján, ha csak felfogtuk, hogy nála keressük a segítségünket, ha csak felfogtuk, hogy bízzunk benne, tisztában vagyunk vele, hogy ő nekünk vigasztalt, ő támogat bennünket, és még többet, akkor megköszönhetjük neki, és ajkunk dicsérő áldozatát felajánlhatjuk neki, mert ő telve van irgalommal, kegyelmes, dicsőséges, hála legyen neki. Ma este ismét azért jöttünk ide, hogy tisztességet szerezzünk neki. Azt akarom mondani megint, én szeretem az Urat, mert meghallgatta esdeklő könyörgésemet. Én tudom, ő meghallgatta az én esdeklő könyörgéseimet is. Ő meghallgatta, és meghallgatta a te esdeklő könyörgéseidet is. És ha ma este segítségül hívod Őt, meg fogja hallgatni. Ebben a hitben fordulhatunk ő hozzá. Léphetünk előbe. Magasztalva legyen az ő dicsőséges neve. Dicsőség és hála. Ő már is jelen van. Nem kell mindig az érzésekre támaszkodnunk, nem, hanem hittel kell jönnünk, és hittel kell odalépnünk elébe. Ma olvastam egy prédikációt, vagy felolvastam egy prédikációból, ahogy Branham testvér mondja, nem kell, hogy érzésben legyen, nem kell hangos kiáltozásban elmondani, nem kell hangos ujongásban megnyilvánulnia, hanem hitben kell történnie. Teljes hitben kell hozzáfordulni. Még akkor is, ha néha nem veszünk észre semmit. De mégis hinnünk kell abban, hogy ő jelen van, hogy ő az igazsághoz hű. Magasztalva legyen a mi Urunk, és dicsőség neki. Hadd erősítsen meg minket, a mi Urunk ma este. Hadd növelje a mi hitünket, amikor az gyenge. Hadd legyen velünk, hadd áldjon meg minket az ő kegyelmének gazdagságából. Ez az én kívánságom, és hiszem, hogy a te kívánságod is. Magasztalva legyen, és hála legyen neki. Hadd álljunk fel, és adjunk hálát neki. Imádkozzanak azok, akik úgy érzik, hogy imádkozniuk kell. Köszönjük neked, ó Istenünk, a te drága és a te szent ígédet. Uram, szeretünk téged teljes szívünkből, mert te szerettél minket elsőként, Uram. Te megmentettél minket, megmentettél engem, megváltottál mindnyájunkat. Uram, a Golgotai kereszt törzsén ott megfizetted az árat, ott kiontottad értünk a te véredet. Ó, hála legyen neked, tisztelet és imádat. Igen, Uram, mi is sok mindenen mentünk már keresztül, és néha talán már a halál közelében is voltunk. De te, Uram, kihúztál minket a pusztulás gödréből. Megragadtál minket, és kezünknél fogtál, és a saját népeddé tettél minket. Köszönöm ezt neked, Uram, és imádlak téged ebben az esti órákban. Szólj hozzánk továbbra is a te drága és szent ígéd által, a te jó szent szellemed által. Áld meg kedves testvéreimet és a testvérnőket, mindannyiukat, fiatalokat és időseket, Uram. Áld meg mindenkit, áld meg azt, aki előterjeszti a te ígédet. Uram, áld meg testvéreimet, ez a buzgó kívánságom a Jézus nevében. Halleluja, amen. Dicsőség és hála legyen az Úrnak. Azért vagyunk itt, hogy imádjuk őt, és ha Isten megajándékoz bennünket azzal a kegyelemmel, hogy szellemben és igazságban imádjuk őt, hogy a mi imáink elérjék az ő trónját. Azt hiszem, továbbíthatom az üdvözletet, amelyet Annelies testvérnő hozott mindenkinek. Sok testvéreink vannak, akik velünk együtt örülnek, akik velünk együtt össze vannak kötve. És már-már azon voltam, hogy azt mondjam, mindazok, akik összeköttetésben állnak Istennel, azok egymással is kapcsolatban vannak, mint tagok. Nem lehet egyszerűen azt mondani, Istennel közösségem van, de a testvéremmel nincs. A Biblia azt mondja, mert aki nem szereti testvérét, aki láthatóan vele van, az bizonyára Isten sem szeretheti, akit nem látott. Isten szeretetének kell lennie a szívünkben, mielőtt valóban szeretni tudnánk. És tudjátok, ez egy olyan időszak, amikor mindenki arra vár, hogy szeretetet kapjon valahonnan, hogy szeretet fogadjon, és senki sem áll készen arra, hogy osszon, hogy adja. Mindenki csak azt akarja, hogy meglegyen neki, megkapja, és ha nem kapja meg, akkor még fel is hív, és azt mondja, nincs szeretet a testvérek között. Ahelyett, hogy letenné a telefont, és azt mondaná, én Istenem, hogy áll a dolog az én szívemmel? Benne van-e a te szereteted? Én bennem. És tényleg eljutottam arra pontra, hogy nekünk és nekem és mindannyiunknak egyáltalán nem másokra kell nézni, hanem tényleg a saját életünket kell ellenőrizni, és ott keresni, hogy hogyan is állnak a dolgok. És két fő gondolat van, amit ma este Isten az ő ígén keresztül a szemünk elé tárt. Először is Isten az Úr iránti szeretetünk, és másodszor pedig az ő benne vetett hit, amely az ő ígén alapszik, és benne van lehorgonyozva. Hit nélkül lehetetlen Istennek tetszeni. Szeretet nélkül nem állhatunk meg előtte. És tudjátok, hogy amikor az Úr Jézus beszélt az emberekhez, azokhoz, akik elvártak tőle valamit, feltette nekik a kérdést, hiszel-e? És ekkor megadta maga a választ is, ó, bár csak hinni tudnál, meglátnád az Isten dicsőségét. Ez az ő válasza, nem az enyém, és nem a tied, de ez egy olyan hit, amelyet Isten szelleme kimunkál Jézus Krisztus jelenlétében. És ez is nagyszerűvé vált számomra, noha nagyon jónak tartom azt, amikor Isten olyan közel van hozzánk az ő jelenlétével, hogy az egész testünket elárasztja, átáramlik rajta. És nem tudom, hogy Werner, ha emlékszel rá, de egyszer volt egy összejövetelünk Zürichben, amikor nem tudtam tovább állni, meg kellett kapaszkodnom. Isten ereje a nagy lábujjaimig ért. az egész testben ott volt. Majdnem elviselhetetlen volt egy helyben állni. Ez valami csodálatos. De a hit még ennél is bizonyosabb. A hit még ennél is biztosabb. Isten erejének átáramlása jön és megy. De a hit, azzal megmaradunk. És aki ebben a hitben mindvégig kitart, az megkoronáztatik. Dávid, aki a legtöbb zsoltárokat énekelte, nem úgy írta őket, ahogyan mi ma írnánk. Ő énekelte őket. És el tudjátok képzelni magatoknak azt, amikor valaki a nyomorúságáról énekel. Azon tűnődöm, hogy milyen is lehet. Ha valaki tud énekelni az örömről, a győzelemről, a hatalmas dolgokról, akkor azt is szeretném hallani, de amikor valaki úgy énekeli az oltárokat, és olyan mélyen meg van törve, halálos félelemben van, és a legmélyebb nyomorúságában, és mégsem hagyta magát megfosztani az énekléstől, mert Istenben biztos volt az üdvösségében. És, Rusz testvér, azt hiszem, ez az egyik kedvenc ige szakaszot, amikor Pál és Silás énekelt a börtönben éjfélkor. Ők akár jajveszékelhettek is volna, és az egyik talán hátat fordíthatott volna a másiknak, megmutatva neki, ide figyelj, te, ez rettenetesen fáj, annyira megvertek engem. Látod-e ezt, mind az egészet? Mert hiszen meg is lettek verve, a börtönbe lettek vetve, utána a lábukat kalodába tették, nem tudtak tovább még mozogni se. De Isten még mindig tudott mozogni. Nem csak őket, hanem az egész börtönt, az ajtókat, a támaszpontot, mindent megmozgatott. Isten semmilyen módon nem lehet valamilyen módon oda rögzíteni valahova. Ez nem lehetséges. És néha azt kívánom, bárcsak egy kicsit több lenne nekem is abból, amivel Pál és Sílás rendelkezett. De tudjátok, hogy a külső dolgok, amelyek körülveszik az egyiket, vagy a másikat, egy kicsit könnyebben elviselhetőek, mint például az, ami a saját húsotok és véreitekben van. Ezt mindannyian tudjátok. Az emberek a legnagyobb szükségükkel jöhetnek hozzám, és könnyíteni tudok rajtuk valahit. De ki tud könnyít az én szükségleteimen? Tudjátok, mire gondolok. Akkor az Úr elé tudjuk vinni őket, és ez nem mindig olyan könnyű. Ami a szeretetet illeti, az Úr Jézus elszomorította Pétert. Közvetlenül a végén elszomorította, és azt mondja róla, hogy elszomorodott, mert az Úr háromszor egymás után megkérdezte tőle, szeretsz-e engem? És Péter már egyszer szívből mondta, talán éppen felolvastam, amint tudjuk, a János evangéliumának utolsó fejezetében van, azt mondja itt a 21. fejezet 15. versétől, amikor már most elfogyasztották a korai étkezést, vagy a reggelit, Jézus így szólt Simon Péterhez. Simon, János vagy Jónás fia, jobban szeretsz-e engem ezeknél? Amint tudjátok, Péter viselte a legrosszabbul a helyzetet. Neki volt a legnagyobb szája, és talán neki volt a legnagyobb feladata is. És a döntő helyzetben kudarcot vallott. És ezt már évekkel ezelőtt is hangoztattam. Ha bármelyik szolga lett volna ott a tűz mellett, minden bizonnyal lett volna bátorsága semmit sem tagadni. De ott volt egy nő a tűz mellett, és azelőtt tagadott. Nem akarok belemenni semmibe, de az utóbbi időben láttam néhány dolgot, amit korábban nem láttam. Történetesen volt ott egy cselédlány, és azt mondja, pillanat, várjunk csak, avagy nem vagy te is egyike azoknak, akik azzal a galileai emberrel jöttek? Erő? Nem, dehogy is vagyok. Én nem is ismerem őt. Azt se tudom, hogy mit akarsz tőlem, és mit kérdezel tőlem. és másodszorra is megtörténik, és mindjárt ismeritek a történetet. És váratlanul kukorékol a kakas. Ó, borzalom! Péter, most mi lesz? A kakas kukorékolt. Most mi lesz? Itt nem tettél tanúbizonyságot a mesteredről. Gyáva voltál. Kudarcot vallottál. Most mi lesz? És éppen ez a férfi, elvégre János írta ezt az evangéliumot, Jézus kedvenc tanítványa, az, aki a keblén nyúgodott, és az utolsó versekben, az utolsó fejezetében Péter történetéről adja a beszámolót. És azt mondja itt, jobban szeretsz-e engem, vagy jobban szeretsz-e ezeknél? Igen, lehetséges, hogy az egyik jobban szeresse az Urat, mint a másik. Egy helyen valóban ez van írva, hogy akinek sok lett megbocsájtva, az sokat is szeret. Talán még bensőségesebben tud szeretni. Az tudja, hogy miért szereti azt, amit megadatott neki. És itt a kérdés, jobban szeretsz-e engem ezeknél? És talán furcsán érintette a többi tanítványt is, hogy a megváltó Péter felé fordította a figyelmét, és hozzáintézően így szólt, jobban szeretsz-e engem ezeknél? Ő így válaszolt neki, igen, Uram, te tudod, hogy szeretlek téged. Nem azt mondta, tudod, hogy én jobban szeretlek téged, közérthetően és egyszerűen azt mondja, te tudod, hogy szeretlek. Észrevettétek-e itt az ő alázatosságát? Nem akart feltűnni azzal, amit mondott. Pontosan ott akart maradni, ahol mindenki más is állt. Annak ellenére, hogy az Úr úgy kérdezte, mindenki közé helyezte magát, és nem tüntette ki magát a válaszával. Ha kimagaslott volna a válaszával, akkor egy kérdőjelet lehetett volna a mögé tenni. De az ő válasza olyan volt, mint amilyet bármelyikük is adott volna. És ez valami nagyszerű dolog. Egyik sem több, és egyik sem kevesebb, mint a másik. Itt ez áll tovább. Igen, Uram, te tudod, hogy én szeretlek téged. Akkor azt mondta neki, legeltesd az én bárányaimat. Erre Jézus másodszor is megkérdezte tőle, Simon, a Jónás fia, vagy János fia, szeretsz-e engem? Ő így válaszolt neki, igen, Uram, tudod, hogy szeretlek. Avagy nem hitt volna neki az Úr először, nem volt elégséges az ő válasza először, nem volt teljesen egyértelmű, de mielőtt a kakas kukorékol, háromszor fogsz megtagadni engem. Itt háromszor a kérdés, szeretsz-e engem? Ó, mennyire megérinthette ezt Pétert a legbensőbb lényében. Hogyan derenghetett fel számára a fény, és talán meghallja az első kakas szóra, a másodikra, majd a harmadikra, és megérti, hogy mit akar neki mondani az Úr a szívéből, úgy szívből kifolyólag. Minden egyes tagadásért meg lett engedve neki, hogy kegyelemből új ígéretet adjon, szeretetéről tanúságot tegyen. Ez az én vágyam, ez legyen a te kívánságod is, ez legyen a mi kívánságunk. Ha az Úr ma megkérdezne tőlünk, szeretsz-e engem? Ó, hogy elmondhatnánk neki, Uram, te tudod, hogy szeretlek téged. És itt arra gondolok, amit Branham testvér mondott, azt mondja, annyira szeretem Istent, hogy még ha pokolba ítélne is, nem tudnám megállni, hogy ne szeressem őt továbbra is. Nagyon mélységesen és tiszteletben tartanám az ő döntését. Nem mondott-e Dávid is valami ehhez hasonlót? és ha holtak birodalmában is vetném meg az ágyamat, és ha pokolba kerülnék, onnan is kivezetne a te kezed. Majdnem minden bizonnyal tudta, hogy ő mennybe van rendelve, hogy felfelé menjen, és nem lefelé. Most jön a harmadik kérdés. Azt mondja a 17. versben, harmadszor is megkérdezte tőle. Képzelitek el? Harmadszor is megkérdezte tőle. Simon, János, vagy Jónás fia, szeretsz-e engem? Ekkor Péter elszomorodott, mivel harmadszor is megkérdezte tőle, szeretsz-e engem? Ő pedig így válaszolt neki, Uram, te mindent tudsz. Te azt is tudod, hogy én szeretlek téged. Úgy vélem, hogy abban a pillanatban talán összeroppant. Nem bírta tovább elviselni itt a történtek emlékezetét, amelyek éppen megtörténtek, a mester megtagadását, az ő kiszolgáltatását, mindent, mindazt, ami történt, és most az Úr feltámadottként állt előtte, és felteszi neki ezt a kérdést először, másodszor és harmadszor is. Minden egyes alkalommal jött a válasz. Legeltesd a bárányaimat, legeltesd a juhaimat, legeltesd a bárányaimat. Miről volt szó? Egy ember, aki megtapasztalta Isten szeretetét, nem csak egy választ fog kapni, ezzel a válasszal kapcsolatosan egy küldetést is fog kapni. És lettek volna elegen, akik azt mondhatták volna, Péter, a te dolgod befejeződött. De az Úr azt mondta, szeretsz engem, és aztán rögtön legeltest az én bárányaimat. Még egyszer, legeltest a juhaimat. Mi volt a helyzet? Az Isten iránti szeretethez kapcsolódik a válasz neked és nekem is. És ezzel a válasszal együtt felelősség és isteni megbízatás is jár, amennyiben az adott személy hatáskörébe került Istentől. Tegnap, amikor a temetésre mentünk a kocsiba, Kalajta testvér, aki itt ül, mondott nekem egy ígét a János 15-ből, és ez is régóta a szívemen van. Ő azt mondta, Frank testvér, meg van írva, Jézus mondta, ha az én szavaim ti bennetek maradnak, és ti én bennem maradtok, akkor kérhettek, amit akartok, és megadatik nektek. Visszatérünk a bevezető igeversekhez. Te meghallgattad esdeklő könyörgéseimet. Nem az én szavaim a mérvadóak az imádságban, hanem az ő szavai mérvadóak az imádságban. A mi imádságunknak az ő szavai szerint kell irányulnia. A mi imádság ezután az ő akarata szerint van, és ha az ő akarata szerint van, akkor ő válaszol is rá, és ha nem az ő szava szerint történik, akkor nem az ő akarata szerint történik, és akkor elimádkozunk Isten mellett, és ő nem hallgathat meg minket. És azt kellett mondanom, hogy nagyon hálás voltam, amikor a testvér ilyen meghatottsággal mondta eme szavakat. Tudjátok, ki lehet mondani valamit olyan egyszerűen és úgy, mintha nem jelentene sokat vagy semmit. De amikor a testvérünk kimondta ezt, megmozdult a keze, megmozdult a szíve, látszott rajta, hogy a lelke legmélyén megragadták a mondottak. És ez az, ami a leglényegesebb, hogy Isten szelleme a legmélyebben megragadjon bennünket. Én hiszem, hogy ma este teljes bizalommal, hűséges imádságban fordulhatunk a mi Istenünkhöz, és ő meghallgat minket. Az ígéretet tőle kaptuk, magasztalva és dicsőítve legyen az ő neve. És amikor elkezdünk imádkozni, testvérek, hadd vigyázzunk arra, hogy a szellem valóban elvezéreljen minket arra a fő dologra, amiért imádkoznunk kellene, és ne kalandozzanak el gondolataink, mint egy titkos kamrában végzett ima során. Ott imádkozhatunk ki tudja meddig is, hogyan éppen meg vagyunk ajándékozva a szavakkal. Itt azonban szeretnénk, hogy sokan imádkozni tudnának, nem azért, hogy én vagy Rusz testvér, vagy mi halljuk meg, hanem azért, hogy Isten meghallgasson minket. És ez az ügy, ami mindannyiunk szívügye, az valóban az élő Isten gyülekezete. És én magam sem tudok segíteni rajta, de az, amelyik előkerült, az jelenleg még egy Ismael, a test szerinti nemzés. De mi Isten órájában az ígéret szerint, de ami Isten órájában az ígéret szerint fog előkerülni, az egy Izsák lesz, gyűlölettől, irigységtől, minden megnyilvánulástól mentes. Egy fiú az isteni ígéretből. És Branham testvér azt mondta, az íge által, amely meg lett határozva egy bizonyos korszakra, megszületik az isteni mag. Ő azt mondja, mag nélkül nem létezhet születés, de a magot a szívekbe kell helyezni. Majd megtermékenyül és kihajt. Én meg vagyok győződve arról, hogy sokan megszégyenültek már rajtam vagy más embereken, de a legfőbb ideje annak, hogy mindenki Istenbe vesse vagy helyezze a bizalmát. És megvan írva, aki az Úrban bízik, az nem szégyenül meg. Hadd helyezzük ő bele a mi bizodalmunkat, és nem fogunk megszégyenülni, hanem kegyelemmel és írgalommal fogunk megkoronázva lenni. És ő, aki elkezdte dicsőségesen, ő be is fogja fejezni, ahogyan azt az ígéből hallottuk a zsidókhoz írt levélben. Ne vessétek el a ti bizodalmotokat, mert az nagy jutalmazást, nagy jutalmat hoz magával. És Branham testvér egyszer azt mondta, ó, ne beszéljetek a jutalmazásról, nekem elég lenne, ha meglátom az ő arcát. Számomra is elég lesz ennyi, ha megpillanthatjuk a mi Urunk arcát. De a kitartásnak a végsőkig kell tartania. És ahogy testvérünk rámutatott és hangsúlyozta, ha a kitartásról van szó, akkor van benne valami, akkor ez nem egy könnyelmű dolog. Ilyenkor az egészre megy a dolog, mint egy versenyfutáson. Álhatatosan ki kell tartani, nem adhatjuk fel. Nem mondhatjuk, hogy már nem bírjuk tovább. És ha csak ki tudja, milyen mélyen tudunk lélegzeni, vagy bármi mást, Isten biztosítani fogja számunkra a lélegzetet, mármint a szellemet a végsőkig, hogy lelkünk el ne terüljön kimerülten az úton, hanem hogy Isten ereje végig vigyen bennünket, hordozzon minket. Én szeretlek téged, ó Uram, mert te meghallgattad az én esedezéseimet, ami Istenünk meg fogja hallgatni a te és az én könyörgésemet ma este. Hadd hagyjuk, hogy Isten helyezzen egy rövid gondolatot, egy kívánságot a szívünkre, amit hittel vigyünk elé, hogy meghallgasson minket. Magasztalva és dicsőítve legyen az ő neve. Amen. Hadd álljunk fel. Mindnyájan közösen együtt jövünk, ó Uram, mennyei Atyánk, köszönjük neked a te drága és szent ígédet, amelyet ma este mindnyájunkhoz intézel, Uram. És látjuk a Te nagy kegyelmedet, látjuk a Te könyörületedet, látjuk, Uram, a Te kiválasztottságodat. Ó, Uram, Te joggal mondhattad volna, Péter, én már előzetesen megmondtam neked, hogy mit fogsz tenni, és emlékezned kellett volna rá, és tudnod kellett volna, hogy nem szabad megtagadnod engem, de Te nem tetted ezt. Uram, nem, hanem háromszor megkérdezted tőle, szeretsz engem, újra elfogadtad, és foglalkoztál vele. Ó, Istenem, megbocsájtottál neki, Uram, mert láttad, hogy gyenge. Te láttad azt is, hogy mi nem tudunk mondani semmit magunktól, ha csak nem Te munkálkodsz rajtunk keresztül. Ó, Uram, én vagy mi nem tudunk határozni semmit, de Te tudod, hogy szeretünk Téged, Uram. Akkor is, ha még némely hibát fogunk elkövetni, úgy mégis tudjuk, hogy szeretsz bennünket. Ó, üdvözítőnk, szívünk mélyéből köszönjük neked, hogy ennyire telve vagy szeretettel a Tiéd iránt. Halleluja! Ó, Urunk, imádunk Téged, és dicsőtünk Téged. Te maradj továbbra is velünk. Ó, üdvözítő Urunk, mi kérünk Téged arra is, ahogy már imádkozva is lett a közelgő hétvégi összejövetelekért. Uram, amikor kedves testvéreink és a testvérnők eljönnek majd közelről és távolról, Uram, áld meg őket, ó Istenem, ne hagyd őket megáldatlanul, ó Uram. Én, Istenem, ajándékozz meg, Uram, a Te isteni hatalmaddal, mindennel kapcsolatosan, úgy a szólásra, mint a hallásra, az imádságra, az éneklésre. Urunk, szívünk mélyéből kérünk Téged, Uram, engem megörvendeztetett, ahogy a testvérünk imádkozott. Ha ma nem hallgattál meg minket, holnap meghallgatsz minket. Ó, Uram, micsoda hit, Uram! Istenem, tudjuk, hogy Te meghallgatsz minket, látsz minket, Uram. Ó, Istenem, Uram, megváltóm, Te azt mondtad, Uram, hogy minden gondolatainkat látod, Uram, megváltóm, imádunk Téged, Te meghallgatsz minket, még ma este is. Hála legyen neked ezért, Uram, halleluja! Áld meg otthonainkat, Uram, áld meg családjainkat, ó Istenem, áld meg gyermekeinket, ó Istenem, Uram, kérünk Téged, ne hagyj elveszni senkit közülünk, megváltóm. Azokat sem, akik nem szerettek minket, akik megvetnek minket. Áld meg azokat is, Uram. Áld meg mindenkit. Mindent leteszünk eléd, Uram. Mindent eléd tárunk. Uram, áld meg ellenségeinket is, akik gyűlölnek minket. Ó, Istenem, Te tudsz mindegyikről. Te mindent elődbe hozunk neked, Uram. Arra is kérünk, Urunk, hogy áld meg az egész népedet. Mindenhol, mindenütt, Uram, az egész nagy világon, Uram. Ez az én imám, a Jézus nevében. Amen.